Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, az ige hirdetés alapigéjét, Lukács evangéliumának 5. fejezetéből fogom felolvasni az első 11 verset a következőképpen. Amikor egyszer a sokaság Jézushoz tódult, és hallgatta Isten igéjét, ő a Genezáreti tópartján állt. Meglátott két hajót, amely a part mentén vesztegelt, a halászok éppen kiszálltak belőlük, és a hálójukat mosták. Beszállt az egyik hajóba, amelyik Simoné volt, és megkérte, hogy vigye őt egy kissé beljebb a parttól, azután leült, és a hajóból tanította a sokaságot. Miután abba hagyta a beszédet, ezt mondta Simonnak: evezd a mélyre, és vessétek ki hálóitokat fogásra. Simon így felelt: Mester, egész éjszaka fáradoztunk, ugyan mégsem fogtunk semmit, de a te szavadra mégis kivetem a hálókat. Amikor ezt megtették, olyan sok halat kerítettek be, hogy szabadoztak a hálóik. Ezért intettek a társaiknak, akik a másik hajóban voltak, hogy jöjjenek és segítsenek neki. Azok pedig oda mentek, és annyira megtöltötték mind a két hajót, hogy majdnem elsüllyedtek. Simon Péter ezt látva leborult Jézus lába elé, és így szólt: menj el tőlem, Mester, mert bűnös ember vagyok. A fal halfogás miatt ugyanis nagy félelem fogta el őt, és mindazokat, akik vele voltak, de ugyanígy Jakabot és Jánost, az Ebedeus fiait, akik Simon társai voltak. Jézus akkor így szólt Simonhoz: ne félj, ezentúl emberhalász leszel. Erre kivonták a hajókat a partra, és mindent otthagyva követték őt. Eddig Istennek írott igéje. Foglaljuk helyet. Kedves testvérek, nem tudom, hogy ki hogyan van vele, de én derekosan bevallom, hogy a nagy halfogás csodája volt az a Bibliában nagyon sokáig, illetve az Új Szövetségben, amivel úgy nem tudtam mit kezdeni. De mi olyan nagy csoda abban, hogy egy halász halat fog? Hát ez a munkája. Aztán pár jó akaróm egyszer elmagyarázta, hogy a halnak nem csak az a lényege, hogy én a haspunk meg tudom enni, hanem az nem úgy működik, hogy az bármikor ki lehet fogni. Jézus korában ugyanis nem volt még fenekező háló. Következésképpen a hal, aki a maga természete szerint úgy működik, hogy amikor tűzi a nap a tóvizét, akkor levonul a mélyebb vízrétegekbe, nappal nem kifogható fenekező háló híján, már pedig a Genezáreti tó azért nem egy kis tavacska, vagy legalábbis nem egy sekély tavacska. A következésképpen Péteréknek éjszaka kellett halászni, meg hajnalba, amikor hűvös volt, amikor lent fáztak a halak is feljöttek. És a történetnek igazából a legnagyobb mondani valója szerintem pont abban rejlik, hogy az Istennek vannak olyan csodái, amit nem ért mindenki. Azzal kezdődik ez a történet, hogy Jézus kimegy a Genezáreti tó partjára, és Lukács azzal kezdi a történetet, hogy sokasság tódul oda. Na most, hogy ez a sokasság, ez mennyi, azt nem jegyzi fel, hogy akkor ez most 50 ember, 100 ember, 1000 ember, sokasság. És Jézus megkéri Pétert, hogy hadd használja már a hajóját mikrofonnak. De ebből azért lehet gondolni arra, hogy nagyobb lépszámról van szó, mert azért kell bemenni a tóba, hogy a víz vigye a hangját. Hogy akik a parton körbeállnak, azok egyformán tudják hallani. Ne kelljen nagy tömegeket átkiabálni, átüvöltözni, sokkal célirányosabban fog működni a dolog, hogyha a víz az ő tanítását elviszi azokhoz a fülekhez, akik erre kíváncsiak. És aztán mégiscsak négyen maradnak a történet végére, akik értik a csodát. Meghallgatják az ige hirdetést talán több százan, több ezren, nem tudjuk mennyien, sokasság az, legyünk őszinték képlékeny. És aztán négyen hajtanak térdet Péter vezetésével az Úr Jézus előtt. Miért? Nagyon sokszor látom azt a problémát, hogy mi emberek a csodát ezt valami megmagyarázhatatlan dolognak tartjuk. És el is várjuk az Istentől, hogy olyan csodát tegyen, amit mi nem értünk. Ami nem megmagyarázható tudományosan, ami nem megmagyarázható a földi értelem módszereivel és eszköztárával, mert az a csoda, és akkor ha azt megcsinálja az Isten, akkor tényleg Isten. Addig csak olyan valami. És nagyon sokszor így csúszunk félre, kedves testvérek. A csodának nem az a lényege, hogy megmagyarázhatatlan, nem az a lényege, hogy mi eljutunk-e valaha az ismert világ törvényeiben arra a szintre, hogy megértsük ezeket a dolgokat. Hanem az a lényeg, hogy mit mond el nekünk az Istenről a csoda. Nagyon sok csodának a magyarázatát tudjuk. Illetve nagyon sok csodát magyarázunk sokféleképpen a Bibliából. Hogy nem is vérré vált a Nílus, hanem a Nílus felső folyásán van egy bauxit tellér, amit lehet, hogy kimosott. És ez lehet, hogy megtörtént, lehet, hogy nem tudom. Hogy a tengeren való átkelésnél nem is ketté vált a víz, hanem volt ott egy homokpad, ami az árapály jelenség miatt néha a felszínre került, és a többi, és a többi, és hát kedves testvérek, lehet, hogy ez így volt. Legyen így. Engem nem zavar, ha valakit ez a magyarázat visz közelebb a Krisztushoz. De ha nekem szükségem van az Isten csodájának a magyarázatára, akkor nem értem a csoda lényegét. Mert miért válik vérré a Nílus? Mert az Isten hatalmasabb, mint Egyiptom. Miért válik ketté a Vöröstenger homokpaddal vagy homokpad nélkül, teljesen mindegy. Azért, mert az Isten meg akarja kímélni a népét. És miért fog halat Péter akkor, amikor nem lehetne halat fogni? Mert ember halásszá kell lennie. És Jézusnál a csoda, meg az ige hirdetés mindig együtt jár. Nézzenek rá a testvérek az evangéliumra, nem fogunk olyan csodatételt látni Jézustól, amit vagy nem előz meg ige hirdetés, vagy nem követ ige hirdetés. Mert az ige, az mindig cselekszik. És a krisztusi csodák, azok mindig úgy történnek és úgy zajlanak, hogy a hirdetett igének a lényegét fejtik fel azok előtt, akik erre rászorulnak, vagy akik ennek a céljai, célzottjai. Ott van a sokaság, talán több ezer ember, talán csak pár száz. És négy ember érti meg a halfogás csodáját, mert az összes többi nem halász. Azok nem akadnak fenn az ilyen apróságon, hogy fényes nappal, tűző napsütésben a Genezáreti tóból mázsára fogják ki a halakat. Az ő lelki világukat nem zavarja meg. Péter viszont megérti, hogy aki most igét hirdetett, az az Isten küldöttje. Az a hatalmas, Isten hatalmas küldöttje. És érdemes ezen egy picit elgondolkodni, hogy nem lehet-e, hogy nem az történik velünk, hogy nem a csodák értek véget, hanem mi lettünk érzéketlenek a csodákra. Hogy mi akarjuk sokszor túl magyarázni, túl logikázni az Isten, pedig, kedves testvérek, a Biblia nem logikus, hanem biblikus. És a kettő nem biztos, hogy feltétlenül ugyanaz. És mintha a modern ember, aki tudományok ezrével veszi magát körül, próbálna minden misztikát kiszorítani az életéből. Már a szerelem sem csoda, hát működik a kémia. És nem tudom, hogy vannak a testvérek, de én így lassan a harmadik gyermekem születése előtt azért nem úgy gondolok a feleségemre, mint a kovalens kötésre. Tehát, hogy így lényegesen jobb, hogy ennek van egy érzelmi síkja, amit meg tudunk élni közösségben. És hogyha már a szerelmet is ide szorítjuk le, hogy működik a kémia, akkor ne csodálkozzunk azon, hogy nem látjuk a csodát, mert az Istent is racionalizálni kell. Mert annak is működnie kell valahogy. A csodának az a lényege, hogy mit mond el nekem az Istenről. Nekem van egy kedves történetem, amit a Biblia órán szerintem már idéztem párszor a Biblia órásoknak, de a gyülekezet egészével is nagyon szívesen megosztom. 5 évet önkénteskedtem mozgássérültek mellett, és van ennek a mozgássérültek melletti önkénteskedésnek egy csodája. Fehér Józsi bácsinak hívják, illetve hívták, aki egy, amikor én megismertem, már túl a 70. életévén egy mozgássérült bácsika volt, akinek nem csak a lábaival volt probléma, ami miatt kerekesszékbe került, hanem túlmozgásos is volt szegényem, nem működött a finom motorika, etetni kellett, itatni kellett, a kezével sem volt minden rendben. És hát szegényem nem a magyar történelem fénypontján született. Amikor ő napvilágot látott, akkoriban nem igazán voltak szakintézmények meg szakellátás. Szegényem, ha jól emlékszem, 14 éves korába került öreg otthonba, mert ott tudták biztosítani neki az ápolási ellátást. És azért gondoljunk abba bele, hogy egy 14 éves kamasz, bekerül egy idős otthonba, és onnantól kezdve az életét végig egy idős otthonban tölti. És hát ráadásul ez nem is egy jól finanszírozott idős otthon volt a családi háttér miatt. Meg amikor már én megismertem, akkor már szegényem ugye rég szülők nélkül maradta, valami távoli unokatestvér gyereket talán valahogy segítette. És a lényeg, hogy az történt, hogy Kemenes Mihály Fán, a Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetségnek van egy akadálymentesített táborhelye. Itt szoktunk a mozgássérültekkel 10 napot, 2 hetet eltölteni nyaranta, és úgy alakítottuk ki a vizes blokkot, hogy a vizes blokknak a folyosójára nyílik egy ajtó az udvarról is. És ahogy én így az egyik délelőtti rutin során mentem emberkétől emberkéig, öltöztettem, segítettem felkelteni az embereket, azt látom, hogy Fehér Józsi bácsi ki van tölve a fürdőbejárat elé, egyszál semmiben, az érzékeny területeken egy kis törülközővel letakarva, és vigyorog. És akkor néztem, hogy hol a segítője, de hát nekem mennem kellett máshoz. A 4:20 később megyek megint arra, látom, hogy Józsi bácsi még mindig ott vigyorog. De akkor még mindig volt valami dolgom, és akkor 3. körnél még láttam, hogy már 4:00 később még mindig ott vigyorog Józsi bácsi a törülközővel letakarva, a tűző napon, 30 fokban, és senki nem lép oda hozzá, és akkor oda léptem hozzá, hogy Józsi bácsi, ne haragudj téged, itt felejtett a segítőd. És Józsi bácsi széles mosolyjal az arcán, igen. És akkor mondom neki, Józsi bácsi, és akkor mit vigyorogsz, mint a jól lakott óvodás? Ervinkém, süt a nap, és ma már fürödtem. Amikor az embernek nincs önrendelkezési problémája, mert akkor megyek el fürödni, amikor akarok, akkor a fürdés nem csoda. Akkor, amikor egy olyan intézményből jön valaki 2 hét szabadságra, ahol sokkal több a gondozott, mint a gondozó, és talán 2-3 naponta, ha jó esetben valakire rákerül a sor, akkor a fürdés már csodaszámba megy. És miért hozom ezt ide a halfogáshoz? Mert nyilván Fehér Józsi bácsi története nem egy lapon említhető a nagy halfogás történetével, de mégis van a kettőben szerintem, legalábbis az én értelmezésemben valami közös. Ez pedig az, hogy kíváncsi vagyok-e arra, hogy mit akar nekem aktuálisan elmondani az Isten. Hogy a halfogásnak a lényege abban áll, hogy Pétert követésre bírja az Úr Jézus. Hogy megszülje a szívében azt az igazi csodát, ami a Krisztus követésnek az alázatában, a béke szeretetében, a lendületében lakik. Hogy utána be tudjon állni abba a szolgálatba, amit Jézus itt még csak úgy fogalmaz meg, hogy emberhalász leszel, de valójában végig arról lesz szó, hogy a Krisztusra mutatás történjen meg. És lehet, hogy nekem, aki akkor zuhanyzok, amikor akarok, főleg amíg folyik a víz a csapból, nem csoda a fürdés. De milyen kis apróság kell ahhoz, hogy mégis azzá váljék. És az Isten a gondviselésről mit tud elmondani egy ilyen nagyon kis, pici apróságban. És akkor itt kanyarodunk szerintem oda, hogy honnan nézzük a történeteket. A kereszténység, amióta létezik és működik, egy közösségi műfaj. Ahol 2 vagy 3 összegyűltök, ahol Jézus 2-esével küldi ki a tanítványokat, amikor Pál apostol akkor megy tovább egyik városból a másikba, amikor már 4-5-6-7-8 ember gyülekezetként funkcionál. És itt jutunk el oda, kedves testvérek, hogy az Isten igazi csodáit valójában ebben a közösségben tudjuk megélni és megérteni. Nem a csodák értek véget. Néha mi nézünk túlzottan más irányokba. Néha mi helyezzük csak saját magunkat, vagy a általunk preferált dolgokat nagyon előtérbe. Néha csak mi szeretnénk valamit nagyon megmagyarázhatóvá tenni, mert az az illúziónk él, hogyha értünk valamit, azt tudjuk irányítani. Most jelentem alástan, én értem a gravitációt, és mégse tudom elérni a szökési sebességet magamtól. Mert lehet, hogy körte volt Newton almája, de a gravitáció csak az égtől tart messze. Szerintem egy nagyon fontos mondat, nem tőlem származik. Hol keresem a csodát? Várom-e, értem-e? Nézem-e azt, hogy az Isten mit akar magából elmondani? Teljesen mindegy, hogy volt-e homokpad a Vöröstengerben, vagy nem. Megmenekült a nép. Annyira lényegtelen, hogy van-e bauxit tellér a Nílus felső folyásán, mert az Isten hatalmasabb, mint Egyiptom. És annyira mindegy, hogy ezek a halak azért kerültek-e Péterék hálójába, mert valami érthetetlen dolog történt velük, ami megzavarta a viselkedésüket. Ott voltak. És Péter leszűrte a konklúziót, neki követnie kell a Krisztust. A csodák közöttünk vannak, kedves testvérek, és nekünk is az Isten szeretetéről mesélnek. Akkor vesszük őket észre, ha erre nyitottak vagyunk, és nem azt teszi a csodát csodává, hogy értjük-e, vagy megmagyarázzuk-e. Úgyhogy én is azt mondom a testvéreknek, amit Jézus mondott a csodatétel előtt Péternek, evezd a mélyre. Evezd mélyre a hitedben, evezd mélyre a saját lelkedben, evezd mélyre a közösségedben, és próbáld meg észrevenni, hogy azok a csodák, azok bizony ott vannak körülöttünk, csak meg kell őket hallani, látni, és kell tudni belőlük meríteni. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, megállunk csodáid tövében, és téged kérünk arra, hogy hasd bennünket át velük, hogy mutasd meg, hogy a legnagyobb csoda az valójában az, hogy amíg az ember törtet jobbra-balra felfelé, addig az Isten alázattal lép közénk. A hatalmas, az elpusztíthatatlan, a mindenható halandóvá teszi önmagát, hogy megszólítson, hogy elhívjon, hogy megtartson, hogy vezessen. Lép hozzánk oda, és küldj ki bennünket is arra, hogy evezzünk a mélyre, hogy merjünk követni téged, elfogadni téged, szeretetedből élni. Amen.